Szeretett testvérek, mostani ige hirdetésem igéje Pál apostolnak Filemonhoz írt levelében található három verset olvasok, a 10., 11. és 12. verset. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban küldtem, Onézimusért, aki egykor te néked haszontalan volt, most pedig mind neked, mind nekem nagyon hasznos, akit visszaküldöttem, te pedig őt, azaz az én szívemet fogad magadhoz. Kedves testvéreim, régebben könnyű dolgunk volt, amikor a kereszténységet osztályozni, tagolni kellett. Adódott el az évszázados megkülönböztetés, hogy a római katolikusok, a protestánsok beleértve a kisebb közösségeket és a görög keletiek. Ma már nem ilyen egyszerű a helyzet, azért, mert mindegyik felekezeten belül óriási kavargás, szellemi forradalom van. A katolikusok önmagukban nagyon sokféle gondolattal birkóznak, ugyanígy a protestánsok, és mozdul a már-már évszázadok óta mozdulatlannak gondolt ortodoxia, a görögkeleti egyház is. Tehát ma már nem lehet így tagolni a kereszténységet. Ma már inkább típusokról kell beszélni, a kereszténységnek bizonyos típusairól, amely típusok megvannak a katolikus egyházon belül is, protestánsokon, ortodox egyházon belül is. Én most szeretném fölmutatni néktek a három fő típust, ahova oszlott, tagolódott a mai kereszténység. Az első típust úgy mondom, hogy a túlvilágra irányuló kereszténység. Ez a jellegzetessége ennek a keresztény típusnak, hogy igazában a túlvilágra tekint, és mindent arra nézve cselekszik. A földet síralom völgyének tekinti, át kell zarándokolni ezen, de minél gyorsabban a kapuhoz érünk, annál jobb. A túlvilág a lényeg, és amit itt kell cselekednünk, az csak azért, hogy ott kárt ne valljunk. Vannak kiélezett mozgalmak, az egyik ilyen nagyon buzgó, misszionáló csoport azt hirdeti, hogy 1975-ben végképp vége lesz a világnak. Tehát ne törődj itt most már semmivel, a lelkedet mentsd, gyorsan térj meg, és cselekedj valamit, hogy bekerülj te is az üdvözülők közé. Tehát van egy ilyen keresztény típus, amelyik számára a jelen élet nem számít. A túlvilági élet a döntő, azért kell mindent megcselekedni. Egy másik típusa a kereszténységnek a társadalom felé tekintő kereszténység, amelyik azt mondja, hogy tűrhetetlen állapotok vannak ezen a világon, szegények, éhesek, faji megkülönböztetések, sokféle probléma kínoz, ha keresztjének vagyunk, gyerünk neki ezeknek a problémáknak, és oldjuk meg a társadalom állapotára, feladataira tekintő kereszténység. És van egy harmadik típus, amelyik azt mondja, hogy az ember lét a témája a kereszténységnek. Betegek vagyunk, gyógyulni kell, bizony nagyon fontos ez a földi élet, önmagában érték ez a földi élet, és vegyünk isteni segítséget, isteni erőt ahhoz, hogy gyógyuljon a mi életünk, a szellemi vakságunk gyógyuljon, és látásra nyíljon meg a szemünk, önzésre gémberedett testünk, életünk, szívünk bontakozzék ki jókedvre, szeretetre, áldozatra, adakozásra, és így tovább. Tehát érték ez az élet. Ebből a gyógyuló emberi életből természetesen van kitekintésünk a túlvilágra is, nagyszerű reménységeink vannak, hogy ez a mi gyógyulásunk még tökéletesebben fokozódik, amikor a testnek a kötelékeiből kivetkőzünk, és van természetesen kitekintésünk a társadalmi életre is, nekünk is fáj az éhség, az analfabéták tudatlansága, a betegeknek gyógyszer nélküli kínlódása, és így tovább. Három keresztény típus. A túlmani életre koncentráló, a társadalomra koncentráló és magára az emberlétre koncentráló élet. Azt hiszem, nem adok nehéz leckét nektek, haszont döntsétek, hogy ez a gyülekezet, vagy ez a prédikátor, én magam melyik csoporthoz tartozom. Nem szeretnék egy oldalú lenni, megvallom, hogy törekszem a teljességre, amennyire lehet az egész kereszténységet minden dimenziójával megélni. És ezért, miközben ezt keresem, én oda érkeztem el, és titeket is ebben az irányban pásztorolva testvéreim, hogy bizony ez a mi mostani ember létünk fontos. Mindegyikünknek szükségünk van gyógyulásra, és itt az Isten kegyelmének a gyógyító erőit vesszük, és ezzel akarunk azután kitekinteni a túlmani világba is, meg a társadalom életére is. A hármasságból még annyi testvére, hogy a kereszténységnek a mostani két nagy centruma, Genf, a protestánsok központja, az ökumenikus mozgalom székhelye, és Róma, római testvéreinek a helye. Róma is, és Genf is igazába sodródik a társadalmi kitekintésű kereszténység felé. Nem jó kedvéből, nem önként sodródik, a világ problémák kényszerítik, hogy sodródjék. Időnként sokak szemében aggasztó már ez a túlsodródás, ahogy elfelejtkezik az egy szükséges dologról netán, és beleveti magát a nagyon is szükséges társadalmi problémák megoldásába. Jelenleg a világkereszténység mozgása, tehát ilyen dialektikus az én megfigyelésem szerint, hogy a nagy egyház testek, a nagy szervezetek, Genf, Róma sodródnak a társadalmi kitekintésű kereszténység felé. Ez sokakban ellenállást vált, és ezek kicsapódnak a másik végletbe, és lesznek a fundamentális keresztények, akik azt mondják, hogy nem érdekel minket politika, semmi nem érdekel, a lélek üdvössége, a Bibliának a szent betűje érdekel, és csak azzal foglalkozunk. A hibák, az ellentétek erősítik egymást, amennyire elsodródik esetleg Róma és Genf a társadalmi kereszténység felé, ellenhatásként annyira elsodródnak az érdektelenség felé, az üdvkeresés, az egyéni üdvszolgálat felé a másik oldalon, és ez bizony baj, mert egyik véglet se jó. Mind a két végletből gyógyulni kellene. Na hát ilyen problémák vannak a világ kereszténységben, testvéreik, és ezekben keressük mi is, és gondolom minden gyülekezetben keresik a keskeny utat, az engedelmességnek azt az útját, amelyre a mi Urunk Jézus Krisztus vezérel. Ezeket mind azért mondottam el előjáróba, hogy most innen, a mai kereszténységnek ebből a vergődéséből, útkereséséből, szélsőségeiből, kicsapódásaiból, ebből a helyzetből tekintsünk vissza a Filemonhoz írt levélre, és nézzük meg, hogy abban mi van. Nagyon tanulságos ez a visszatekintés azért, mert ez egy hiteles levél. Olyan értelemben, hogy Pálnak eszébe se jutott, hogy ebből Biblia lesz majd. Egy valóságos problémára egy septiben fogalmazott levelet küldött, de éppen azért, mert az akkori valóságos keresztény életnek egy kicsi darabja, mint egy metszet, elénk került teljes hitelességében, azért, ha ebbe a levélbe betekintünk, jó képet kapunk arra, hogy akkoriban hogyan éltek a keresztények. És aztán, ha meglátjuk részleteiben ezt, akkor onnan visszatekinthetünk, hogy hát akkor merre kell menni? Társadalmi kitekintésű kereszténység? Túlmani világra kitekintő kereszténység? Vagy mentál higiénés kereszténység? Vagy az életünk egészségét munkáló kereszténység? Tehát így tartozik össze a kitekintés a mai problémákra, és a visszatekintés ebbe a régi, kedves, csodálatos levélbe. Ezt a levelet tehát Pál apostol írta, amint hallottuk, bilincsben van, fogolyként él már Pál, Rómában van ekkor már, Néró börtönében. Onnét ír egy levelet Filemonnak, kolosséberi polgárembernek, rabszolgatartó gazdag embernek, hiszen rabszolgatartó társadalom volt akkor. Pál apostol Rómából, bilincseiből ír egy levelet Filemonnak, Onesimus érdekében. Onesimus. Azt halljuk róla, hogy rabszolga, aztán azt halljuk róla, Pál ilyen kedvesen mondja, hogy bilincseimben vagy fogságomban szültem őt. Pál apostol lelki gyermeke, ez az Onesimus rabszolga. Mik itt az összefüggések? Hát ezt elmondom röviden, és akkor tűnik ki majd az, hogy mit szól ez a levél a világkereszténység mai problémáihoz. Nem nehéz kibetűzni a levél összefüggéséből a következő történetet. Ennek a Filemon nevű jómódú kolosséberi polgárnak rabszolgái voltak, és egyszer csak az egyik rabszolga megelégelte a rabszolga sorsot, ez a bizonyos Onesimus. Azt mondta, hogy én ezt nem csinálom tovább, ezt nem bírom tovább. Elszökött. Ez igen kockázatos vállalkozás volt, mert a római birodalmat nagyon jól megtervezték. Rendőrség, hatalom nagyon helyén volt. És mivel rabszolgatartó társadalom volt, a rabszolgaszökés az nagyon alapvető bűn volt, mert a társadalom alapjait rázta meg. Ha rabszolgák elkezdenek szögdösni, mi lesz akkor a termeléssel, a gazdasággal? Tehát főbejáró bűn volt a rabszolgák szökése, és könyörtelenül keresték, és aztán kivégezték őket, keresztre vetítették. Vagy más válogató kínzással végezték ki. Tehát megszökni igen kockázatos dolog volt egy olyan társadalomban, amelyik szépen ellenőrizett társadalom volt, és pontosan adminisztrált társadalom volt. De az Onesimus vállalkozott erre, megszökött. Lesz, ami lesz, nem csinálom tovább. És akkoriban a szökött rabszolgák útja általában a nagy metropolisokhoz vezetett, a nagyvárosokhoz, főként Rómához vezetett, mert annak a milliós dzsungelében el lehetett tűnni. Ott nyugodtan lehetett élni az alvilágban, a város szélen, a nyomortelepeken, ott is voltak, akkor is voltak ilyenek. Tehát Onesimus elszökött, és az útját Róma felé vette, és oda is érkezett, sikerült neki a szökés, megérkezett Rómába. Hogy se, ezt nem tudjuk, de egyszer csak valami módon összetalálkozott Pállal, aki fogoly volt, de azért mégse olyan megalázó rácsok mögötti fogságban. Római állampolgár, római polgár volt, tehát bizonyos jogai voltak még a törvényszéki eljárás menetében is. Tehát ez a Pál találkozott Onesimusszal, és lezajlott valami misztérium, valami csoda a kettőjük találkozásában. Ezt így mondja Pál, hogy az én fiamat fogságomban szűltem, Onesimus. Találkoztak, beszélgettek, új életre született Onesimus, keresztjén lett. Előálltak és hogy és most mit csináljak ezzel az emberrel? Mit tanácsoljak neki? Bujkáljon tovább Rómában? Vagy netán menjen vissza a gazdájához? És látjuk a levélből az apostol döntését, visszaküldte Onesimust a gazdájához. És hogy a fogadtatás keresztjén legyen és kedves legyen, ezt a levelet írta. Egy levél a Szentírásban, egy rabszolga, egy szökött rabszolga érdekében. Ez ennek a levélnek tehát a háttere. Visszaküldi, és rendkívül kedvesen ír, sajnálatos, hogy nem tudunk minden gondolattal részletesen foglalkozni. Azt mondja Pál, fogad kedvesen az én szívemet, ezt az Onesimus. Hiszen amikor ő visszamegy, mintha én mennék. Szívemet, egy szökött rabszolgát, így minősít Pál az én szívem. Amikor küldöm, az én szívemet küldöm neked, fogad. Ne is úgy fogad, mint rabszolgát, hanem mint testvér. Ha netán valami kárt okozott neked, legalábbis az, hogy nem dolgozott addig, amíg elszökött, hát azt ród fel, nekem majd én fizetem. Csak olyan szinte tréfásan megjegyzi, de persze ne felejtsük, hogy te vagy adós igazából nekem. az egész életed, de mert te is az én lelki fiam vagy. Mert olyan kedvesen, szépen Krista ajánlja Onézimuszt, Filemonnak a szeretetére. Vette a levelet és ment, és nem tudjuk a folytatást, nem is lényeges szinte a folytatás, idáig fontos a dolog. Na hát testvéreim, mondom, hogy csak erre túlvilágra irányuló, társadalmi kérdésekre irányuló kereszténység, emberségre irányuló kereszténység. Mit is mond ez a levél? Rettenetes nehéz dolgok vannak ebben a levélben, testvéreim. Mondom nektek, hogy nincs bátorsága az egzegétáknak, hívő embereknek arra, hogy szemibe nézzenek ezeknek a problémáknak, amiben a roppant egyszerű, kedves, szellemes, meleg levélben megszólalnak. Hát én elmondom a két feszültségbe lévő gondolatot, ami az egésznek egy félelmetes kettősséget, ilyen dialektikus feszültséget ad, mert ez a lényeg, a többi aztán kedves részlet. Ezt az alapvető feszültséget elmondom, és aztán utána megint csak gondoljunk rá, hogy kereszténység, merre is irányuljon a kereszténység, nincs az, hogy kereszténység. Két pont ütközik össze. Az egyik testvéreim az, hogy itt egy lázadó rabszolgáról van szó, egy szökött rabszolgáról, és úgy tűnik, hogy az Isten elfogadta az ő szökését, és megáldotta a szökését. Félelmetes dolog. Ha a társadalmaknak a nagyjai hallják ezt, hogy az Isten elfogadja a lázadók lázadását, és megáldja, akkor érthető, hogy nem nagyon szeretik az ilyen prédikációkat. Tehát lehet elvitatni, hogy itt erről van szó, egy rabszolga elszökött, és ahelyett, hogy a rendőrség lecsapott volna rá, és keresztre feszítette volna, az Isten mintha gyámolította volna, irányította, és oda vezette Pálhoz. Megáldotta a szökését úgy, hogy ez a csupa lázadás, csupa elégedetlen a rabszolga életre támadt Pál közelében. Vannak olyan élethelyzetek, amikor azt mondja az ember, hogy lesz, amire ezt nem csinálom tovább. Ahogy akkor kockázatos volt, alig ha van ma olyan kockázatos lázadás, mint ennek a rabszolgának a szökése. Ez eljutott oda, hogy ha keresztre szögezzek, és én ezt nem csinálom tovább. Föllázott, elszökött, otthagyta a rabszolga státusát. És mondom, a Biblia nem azt mondja, hogy és akkor jöttek az Isten angyal, és odavitték a rendőrségre, és keresztre szögezték, hanem mintha valami oltalom lett volna rajta. Jó messze van Kolossétől Róma, egy rabszolgának, koldus szegény, szegényi embernek eljutni nem könnyű, de mintha Isten oltalmazta, pártolta, és aztán egyszer csak oda talált Pálapostolhoz. Egy lázadást, egy menekülést, egy szökést elfogadott és megáldott Isten. Itt az egyik kórus. Hol mernek erről prédikálni, hogy Isten elfogad lázadást és megáld. Na de jön ám a másik kórus. Pál apostolnál életre támad, és akkor mit mondott neki Pál? Azt mondott, hogy te Onezimus, ugye jó dolog szabad embernek lenni. Ugye jó dolog békességben élni, ugye jó dolog üdvösségben, az örök élet üdvösságában élni. Hát te Onezimus, te most már olyan szabad ember vagy, hogy akár vissza is mehetsz rabszolgának. Hát eredj vissza rabszolgának, te már annyira szabad vagy, neked már oly mindegy, annyira szabad vagy, hogy még a rabszolgaság se kötőd meg téged. Menj vissza szépen. Itt van a másik pólus. Félelmetes. Mert az egyik pólus azt jelenti, hogy a kereszténység, mint társadalom felforgató elem. A lázadókat megáldja Isten. A másik pólus a kereszténység, mint reakciós. Mint konzervatív elem. Eredj vissza és maradj rabszolga. Mert ez volt konzervatív elem. Maradj rabszolgának. Melyik a kereszténység? Társadalom felforgató erő, lázadás, ami isteni szentesítést kap? Vagy pedig konzervativizmus, maradj rabszolga, ha rabszolgának születtél? Melyik? Mind a kettő. A kettőnek ez a csodálatos feszültség, amiből örök élet születik. ez a Filemon levélben lévő kérdelmetes teszik. Én mondom nektek, hogy nem mernek igazán szemében érti ennek a kettősségnek, pedig ugye elég valószínű, hogy elmondott, hogy tényleg elő van ebben a levélben. És valóban ez van a kereszténységben, testvéreim. Igenis van lázadás, nem bírom, nem tudom tovább csinálni. Ha belehalok, ha belepusztolok és megyek ki, mert ezt nem csinálom tovább, és erre nem feltétlenül jön az Istennek a büntetés, hanem mint ha valami isteni oltalmat kapna az ember. Csodálatos, félelmetes ez a levél, és most próbáljuk ennek a nagy feszültségnek a ízfényébe is megnézni a mai ember életét, a magunk életét. Az emberek elégedetlenek. Mindig itt azok voltak, ma is azok. Minél több jót kapnak, annál nagyobbak a vágyaik, annál inkább elégedetlenek, elégedetlenkednek az emberek. És magyarázzák az elégedetlenségüket. Tudjátok, mivel magyarázzák az elégedetlenséget az emberek? Az emberekkel, a körülményekkel. Nehéz a munkám, elviselhetetlen a környezetem, borzasztó, borzasztó, tönkrehagyok, nem bírom, nem csinálok, elégedetlenek az emberek. Megváltást várnak, és mitől várnak megváltást? A körülményektől. Onezimus elégedetlen volt, mitől várt megváltást? A tökéstől. És itt szólal meg a kereszténység, amelyik azt mondja, hogy tiszteletbe kell tartani ezeket a körülményekre adódó nehézségeket. Nem igaz, hogy a kereszténység pecsétet itt mindenféle körülményre, hogy így van, így maradjon, így kell lenni, ez az Isten akarat, ez nem igaz. Igenis, súlya van a körülményeknek, gyötrelmes, nehéz súlya van. Mi bizony alig tudjuk esélyt, hogy milyen súlya van az éhezésnek. Amikor nincs egy pohár tiszta víz, nincs egy marék étel egy napra valakinek, bizony ne nagyon nagy képüsködjünk, hogy ó, nem számítanak a körülmények. Bizony számítanak a körülmények. Súlya van a körülményeknek. Indokolt időnként a körülmények elleni lázadás. Igen, igen, de a kereszténységnek az igazi mondani valója mögötte van ezeknek. A kereszténységnek a mondani valója az, hogy tényleg el kéne rendezni a dolgokat ezen a világon. Igazságot, békességet kellene adni az embereknek, kenyeret kellene adni, munkaalkalmat mindenki. Igaz, igaz. De az ember titka nagyobb titok, mint a körülményeknek a rendezettsége. Belül is van egy világ. És ezt a belső világot is rendbe kellene tenni. Mert a legtöbb embernél az a helyzet, hogy a körülményekkel való viaskodása mögött ott van az önmagával való viaskodása. Az ember nem tud önmagával egységbe lenni, meghasonlik önmagával. Nem tud önmagával békességben élni. Nem tudja önmagát elfogadni. Ez persze nagyon mélyen zajlik valahol. Inkább csak a vulkán kitörések jelzik, hogy lent félelmetes tüzek lobognak. De a kereszténység azt mondja, hogy emberek, nem csak a körülményeknek a nyűge van rajtunk, hanem van egy belső megoldatlanság, önmagunkkal való diszharmónia. A kereszténységnek a ügye azért mégiscsak úgy tűnik, hogy ennek a belső rendezetlenségnek az elrendezése. Hogy önmagunkkal megbékéljünk. Hogy önmagunkkal egységbe jussunk. És olyan szépen látszik ez Onezimus életét. Ő azt gondolta, hogy más baja nincs, mint az, hogy kiülhetetlen az ő rabszolga sorsa. Ha az megoldódna, hogy minden rendben lenne. Eljutott Pálhoz, és Pál föltárt előtte egy másik világot. És békességet adott neki abban a másik világban. Az Isten békességét valami módon oda tudta ajándékozni Onezimusnak. És hogy ez valóságos Isten békéje volt, az onnét látszik, hogy azt mondta Onezimus, tényleg, hát az ilyen igazi bajom nem az volt. És hogyha azt mondod te Pál, hogy az én engedelmességem most azt diktálja, azt követi, hogy menjek vissza, hát megyek vissza. Annyira rendbe jöttem belül, hogy el tudom viselni ezt a helyzetet is. Nos, testvéreim, itt van a kereszténységnek a mondani valója. az én meggyőződésem szerint. És ez körülbelül feleletet ad tehát a társadalmi kitekintésű kereszténység. Menjünk a barikádokra, legyünk gerilla harcosok, mint ahogy nagyon sok tiszteletre méltó, mert bizony így kell mondani, tiszteletre méltó dél-amerikai katolikus pap vagy protestáns hívő ember azt mondja, hogy tűrhetetlen, gyerünk a barikádokra. Ez a kereszténységnek a végső ügye. Vagy pedig az, amiről most mondottam, hogy igen, tűrhetetlenek sokszor a külső dolgok, de azért az ember megváltása mégsem külső dolgok rendezésében van. Meg kell oldani, rendezni kell. Mi keresztények azt mondjuk, minél kevesebb vérrel lehetőleg, de sajnos alig, ha lehet vér nélkül rendezni. A mi imádságunk az, hogyha rendezzük az emberiség kérdését, minél kevesebb vérrel rendezni kell. De a kereszténység nem ez a rendező erő ezen a vonalon. A kereszténység azt a még nehezebb ügyet vállalt, hogy belül kell rendezni az embert. A rendezetlen embert, aki önmagával hasonlott meg. Ez az én hitvallásom, testvéreim, és azt hiszem megértitek, hogy ha ezt jól átgondoljuk, megragadjuk ezt a gondolatot, hogy van egy belső világ, ahol az igazi káosz van, ahonnan nagyon sokszor vetülnek ki a körülményekre az erők, és az ember csak a külső vetületeket látja, hol ott belülről jön a tűz. A kereszténység ezt a belső ügyet akarja rendezni. Ha ezt megértjük, akkor innen meg tudjuk húzni a szálakat oda, hogy a túlvilág, igen, a túlvilág, de a mostani élet is már nem elhanyagolható mennyiség. És a társadalmi kérdések bizony azok is fontosak, de az egyén a maga finnódásával sem elhanyagolható. Minket nem az egész világ minden ügyének megoldására küldött Isten, a keresztényeket arra küldött, és ezt a belső gócot, ezt a belső tüzet, ezt a belső hatadást, törést, ezt gyógyítsa az Isten szeretetének erejével. Onézimus, igenis, szabadságra kell segíteni, de van nagyobb szabadság, mint a rabszolgaságból való fölszabadulás. Van az Isten gyermekeinek a szabadsága. És Onézimus megkapta az Isten gyermekeinek a szabadságát, és onnél kezdve aztán, ha kellett, akár visszament rabszolgának. Ugye nem is lehet besorolni a kereszténységet sehova. Az igazi kereszténység a táborokon kívüli magatartás, nem igaz, hogy haladó szellemű, nem igaz, hogy reakciós, a kereszténység kereszténység. Ha az az embernek a legbelsőbb kínjából, meghasadtságából való gyógyulásnak az isteni ajándéka. Na testvérem, ez van szerintem ebben a levélben, és nagy kár, hogy most nem mehetünk a részletekbe, pedig gyönyörűséges részletek vannak ebben a levélben. Egyet legalább még hadd olvassak föl, vagy hadd idézzek a részletekből. Azt mondja Pál, kérlek téged, Filemon, fogad kedvesen Onezimust, akit az én bilincseimben, vagy más fordításaink az én fogságomban szűntem. Íme testvéreim, győzelem a körülmények felett. Hát keserves dolog rabnak lenni, halálra készülni, Néró rabságában kínlódni. Pál, akinek a lelke szárnyalt, akinek a teste is szinte röpült, ment kontinensről kontinense, városról városra, néptől néphez. Rabnak lenni keserves dolog volt. Indokolt lett volna, ha rezignált, ha keserű, ha abba hagyja. És íme mit látunk, fogságomban szűntem. Az a gyanú, hogy nem csak egy gyereket szűnt fogságában, sokakat szűnt fogságban szűnt. Ez a győzelem a körülmények felett. A külső helyzetem nagyon igazságtalan, nagyon keserű, és képes vagyok ebben a helyzetben is gyermekeket szűni, lelki gyermekeket, vagyis erőt árasztani, új életet adni valakinek. Nem tudátok ez? Valami ilyesmi a kereszténység, fogságomban gyermekeket szülök. Ne emlegesd a láncaidat, ne rázd a bilincseidet, hogy te rabja vagy egy hitetlen családnak, rabja vagy egy ilyen-olyan környezetnek, ilyen-olyan terhekkel kínlódsz, tisztelettel nézzük a kínlódásodat, de azért ne rázd a bilincseidet, nézd Pálra. rabságomban fiat szültem, lehetek. Ez az evangélium, testvérem, hogy lehet rabságban fiat szülni. Ez a győzelem a halál fölött, és valami ilyesmi a kereszténység. Áldjon meg Isten minket, testvéreim, hogy értsük ezeket a dolgokat. Még egy idézetet hadd mondjak utoljára. Hallottam egy ilyen idézetet, Humboldt mondta, hogy fontosabb az, hogy miként fogadjuk a sorsunkat, mint az, hogy milyen a sorsunk. Gondolj csak meg, ez fontosabb az, hogy miként fogadjuk a sorsunkat, mint az, hogy milyen a sorsunk. A sors adott, hogy miként fogadom, az az én minőségem. Fontosabb az, hogy miként fogadjuk a sorsunkat, mint az, hogy milyen a sorsunk. És ha szabad most képes beszéddel befejezni, így mondom, a kereszténység nem a sorsunk halán való dörömbölés, a kereszténység a sorsunkon belüli békesség, amit ha elérünk, ezek le is omlik a sorsunk hala. Még ezt mondom, a kereszténység nem a sorsunk halán való dörömbölés, hanem a sorsunk halán belüli békesség, és ha az igazi békesség esetleg leomlik, esetleg nem omlik le, de már nem is az a döntő, hanem az a döntő, hogy az Isten békessége uralkodik az a szívünkben. Valami ilyesmi a kereszténység, és azt hiszem, hogy ez az útját kereső kereszténység szép csöndesen odahajolhatna, csak mondjuk a Filemoni levél fölé, és megvizsgálhatna. Akkor hogy is éltek a keresztények? És ez különböző fontos eligazítást adna arra is, hogy ma fai megkülönböztetés, éhínség, világháború árnyéke, hiszen hogy ma hogyan kell. Azt gondolom valahogy így kell élni. Békesség a sorsunk fala között. Ha leomlik a fal, áldassék az Isten. Ha nem omlik le sorsunk főfala, úgyis jó, mert olyan szabadságunk van, hogy a sorsunk főfala nem tudja megrontani a szabadságunkat. Amen.